hét.
Tisztelt hallgatóink, Lukavics Milán vagyok. Szeretettel köszöntöm a Hajnal házaspárt, Zsuzsót és Gézát, akikkel a március havi témánkról, a lelki gyakorlatról fogunk beszélgetni. Ez a felvétel az interneten és a számítógépeken keresztül történik a jelenlegi vírus és járvány helyzetre való tekintettel. Szerbusztok, itt vagytok a vonalban?
Igen.
Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Hát mikor voltatok először lelki gyakorlaton, és ez együtt történt már, vagy még külön?
Együtt történt, 1984-ben talán, vagy 85-ben, de egész pontosan nem is emlékszem, majd Géza pontosít. Mi ekkor ismerkedtünk meg egymással, és az volt az érdekes, hogy nem csak egymással ismerkedtünk meg ekkor, hanem külön-külön, de az Úristennel is ekkor találkoztunk az életünkben. Közeli gimnáziumokba jártunk, és különböző ismerettségeken keresztül találkoztunk mi össze a Mátyás templom környezetében. És ott be is csatlakoztunk hamar egy közösségbe, ahol tulajdonképpen mi így belecsöppentünk a, tehát most már egy 35 év távlatából azt mondjuk, hogy a közösség élet sűrűjébe, elmélkedésekkel, megosztásokkal, heti találkozóval, és itt már talán rögtön az első vagy a második esztendőben a közösségvezetőnk szervezett lelki gyakorlatokat. Nem is egyet, kétszer jártunk egy évben, egyszer ősszel és egyszer tavasszal.
És hol volt ez a lelki gyakorlat? Milyen emlékeket őriztek erről?
Püspök Szent Lászlón volt. Ugye az az előzménye ennek, hogy a Mátyás templomi minisztráns csoportból alakultak kisebb közösségek, és a vezetőink azok néhány évvel korábban egy nagy táborban voltak a Mecsekben. És a mecseki táborban sétálva, kirándulva találtak rá erre a gyönyörű szép helyre, a Mecsek szívébe, Püspök Szent Lászlóra, ahol Váci Jenő jezsuita atya élt, így kicsit inkognitóba, illetve nem lehetett róla tudni akkor annyira, hogy ő jezsuita. Egy nővér otthon volt berendezve az egykori püspöki nyári rezidencián, és ő ott elkezdett fiatalokat fogadni ezen a helyen. Ez természetesen ilyen tűrt kategóriában számított, nem volt meghirdetve, meg nem volt honlap, de nagyon sokan kezdtek hozzájárni, több ismert pap is például itt töltött 30 napos jezsuita lelki gyakorlatot, tehát mi rövidebbekre mentünk a kis közösségünkkel, de tényleg egy évben kétszer is mentünk, és óriási élmény volt ez a Váci Jenő féle lelki gyakorlat, aki úgy azon nevelkedett, hogy lelki gyakorlatokat adjon, nagyon fontos karizmája ugye ez a jezsuita rendnek, és megtartottuk a csöndet, minden nap voltak punkták, ugye előadások, amiket ő tartott nagyon komoly készülettel, és utána tulajdonképpen alig volt egy naptán egyszer egy ilyen beszélgetésre lehetőség, tehát már akkor beleszoktunk ebbe, hogy mindenkinek ugye magán kell dolgoznia az Istennel levő kapcsolatán, tehát nem egy ilyen beszélgetős, egymással foglalkozós dolog ez, hanem valami másról szól, és erre remek terepet adott ez a terület, egy gyönyörű arborétum volt, az arborétumban egy olyan természetben épített kápolna, hogy fenyők úgy voltak elültetve, mint hogyha egy kápolna lenne, és ebben is sokat üldögéltünk ott a természetben, és Jenő bácsi pedig egy olyan ember volt, aki amellett, hogy óriási tudása volt, és rengeteg nyelven tudott, és fordította a legújabb teológusokat, amellett minden nap dolgozott, és minket is erre sarkalt, tehát például ott az arborétumban dolgoztunk, vagy szenet lapátoltunk éppen, amire szükség volt, teljes csöndben, a munkába is belefeledkezve egy kicsit az imádságba, és hát rengeteget tanultunk ebből, talán egész életre szóló útra valót jelentett.
Azóta milyen rendszerességgel vesztek részt lelki gyakorlaton, vagy voltak ebben így korszakok, mert azért itt mégiscsak több mint 30 évről beszélünk, amióta egyáltalán elkezdtetek lelki gyakorlatokra járni.
Igen, hát egy jó pár évig jártunk évente kétszer, ahogy említettük, és aztán ebből a közösségből mi, ahogy elkezdtünk a házasságunkra készülni, kicsit mi úgy eltávolodtunk, illetve egy másik jegyes párral együtt elkezdtünk egy másik kis közösséget megalapítani. Igazából nem is így egy új kis közösség céljával, hanem ilyen házasságra készülő jegyes oktatásra járó kis csoport voltunk. 89-ben házasodtunk, utána a házasságunk elején már új közösségek felé néztünk. Mi akkor találtunk rá az újra induló ferences világi rendi közösségre, tehát mi oda elég hamar becsatlakoztunk, ahol aztán az a rendszer volt, hogy minden évben elmentünk a kis csoportunkkal, vagy több kis közösség együtt egy lelki gyakorlatra. De a kettő között volt még egy olyan állomás, hogy pont így a vári közösség révén, meg akik bérmaszüleink lettek, és akikhez egyes oktatásra jártunk világi részről, ők kerültek be az úgynevezett kék Krisztusi élet közösségébe, és ők is elkezdtek ilyen lelki gyakorlatokat szervezni. Egy-két ilyen lelki gyakorlaton vettünk részt, nem sokan igazán.
Hát azt én sem tudom pontosan most megmondani, hogy hány darabon, de azt tudom, hogy abban is nagyon sokáig tudtunk táplálkozni, mert annak meg az volt talán a lényege, hogy nagyon sokféle módszert adott a akár egyéni, akár közösségi imádságra, és például a bibliázásra, képelmélkedésekre, és így tovább, amik azért akkor még elég újszerűnek számítottak. És sokszor például az mondjuk egy bibliázásban egy kis közösség, amikor az azzá válik, hogy elkezdünk vitatkozni, vagy nem értelmi részt helyette, sokkal inkább a személyességre tette a hangsúlyt, hogy számodra ez a rész most mit mond, és akkor ebből hogyan formálódik egy imádság, egy kérés, vagy egy felajánlás, és így tovább. Tehát nagyon sok mindent tanultunk ebből is, de valóban ez nem sok alkalommal volt. És aztán utána pedig ugye a ferences közösséggel pedig hát aztán tényleg rengetegféle lelki gyakorlaton vettünk részt, rengeteg ferencessel, nem ferencessel, legkülönfélebb helyeken, és nagyon sokáig ilyen hibám volt, hogy én mindig visszavágytam a Jenő bácsi féle püspök Szent Lászlói módszerekhez, és nagyon furcsa volt nekem, amikor egy egész más jellegű lelki gyakorlat volt, aztán egy idő után ezt így sikerült elengednem, és bármilyen lelki gyakorlatnak tudtam örülni, vagy mindenben megtalálni azt, hogy mi az, amiből az ember utána táplálkozhat, vagy valami új utakat kereshet. És tényleg voltunk olyanon, ahol nem tudom, 50-en, 60-an vettünk részt, voltunk olyanon, amin csak néhányan, voltunk olyanon, amin szinte egy hétig csöndbe voltunk, és alig volt bármilyen közös megosztás, voltunk olyanon, amin pedig folyamatos beszélgetések voltak. Szóval ez nagyon változó volt, és én mindegyiket már nagyon szeretem, vagy szeretettel tudok ezekre gondolni, meg örömmel, hogyha egyáltalán van rá mód, hogy az ember részt vegyen.
Idén lesz-e lelki gyakorlat, vagy volt-e, vagy mik a tervek?
Voltunk. Bárdudvarnoknak hívják azt a területet, ami a Kaposvár Egyház megyéhez tartozik, és Varga László püspök atya, ő maga tartott az egész közösségünknek lelki gyakorlatot, és idén pedig valószínűleg Esztergomban lesz egy szintén több ferences világi rendi közösségnek együtt egy lelki gyakorlat, aminek a pontos részleteit még nem tudom. Ugye a járvány előtt úgy volt, hogy ez július elején lesz, ez most nem tudom, hogy még tartható időpont-e.
Most, hogyha egy fiatalnak vagy olyannak, aki éppen jár templomba, de azt se tudja, hogy a lelki gyakorlatot eszik-e vagy isszák, mit tudnátok mondani, hogy miért vegyen részt ezen, vagy mit várhat ettől, vagy hogyan álljon hozzá, hogyha szóba kerül az, hogy esetleg lelki gyakorlatra elmenjene?
Szerintem a lelki gyakorlat nagyon jó alkalom arra, hogy kilépjünk a mindennapokból, a mindennapi feladatokból, és arra koncentráljunk, ami a bensünk lényege, az Úristennel való kapcsolatra, és egyáltalán bármilyen emberi kapcsolatunkra, belső kérdéseinkre, élethelyzetünkre kicsit rátekintsünk, és abban mélyedjünk el, hogy ott mi az éppen, ami nekünk aktuális, amivel foglalkozni kell, hogy ami engem éppen foglalkoztat. De azt gondolom, hogy egy lelki gyakorlaton, még ha van is, mint ahogy a lelki gyakorlatokban általában van egy konkrét téma, amin végighaladunk, 2, 3, 4, 6-7 nap alatt mindig bőségesen van szabadidő imádságra, de akár csendes elvonulásra, saját idő, akár konkrétan pihenőidő is, amit lehet arra fordítani, hogy a megadott témán túlmenően az ember egy kicsit foglalkozzon azzal, hogy tisztázza, hogy hol tart, mi most a fontos, mik az irányok, mi az, amin kicsit változtatni szeretne. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a mindennapokból kiszakadjunk, és a belső dolgainkra figyeljünk.
Igen, és ilyen profán dolgok is sokszor előjönnek, tehát nekünk voltak olyan papok, vagy szerzetesek, akik azt mondták, például először pihenjük ki magunkat. Tehát azzal kezdődött, hogy 2 napig szinte mindenki aludt, meg nem tudom én, volt egy rendje, tehát hogy reggel fölkeltünk, imádkoztunk, reggeliztünk. Egy nagyon nagy szerepet kapott a pihenés, és akkor 1-2 nap után, ugye ez egy hosszabb elkiakulat volt, egy hetes talán, akkor már egész máshogy voltunk nyitottak a csöndre, de el kell tenni annak az időnek, amíg bementünk a csöndbe, meg annak is, amíg kijöttünk belőle. Tehát ez a pihenés, meg a készenállás is egy fontos része a dolognak, a másik pedig szerintem a tanulás, tehát a mai napig emlékszem azért jó pár olyan lelki gyakorlatra, ahol olyan dolgokról meséltek, ami a mindennapokban azóta is elkísért. Tehát például az, hogy mondjuk mi zsolozsmázunk 16-17 éves korunk óta, és akkor ilyen sok embernek ez egy ilyen probléma, hogy tulajdonképpen a zsoltárok, mi van ezekkel, meg hogy is vannak ezek, és akkor egyszerűen nekünk például a zsoltárokról szólt a lelkirakot, és annyi mindent, annyi gazdagságot tanultunk róluk, hogy ezért sokkal természetesebb mondanunk. Most nem arra gondolok, hogy most el van magyarázva, hogy most van dicsőítő, meg átok zsoltár, hanem sok kis egyéb részlet is, ami az életünk részévé teszi, hogy mondani tudjuk, és szeretjük is mondani, és nem egy ilyen nehézség, vagy egy kényszer. Sok olyan momentumra tudok így visszaemlékezni, ami így végkísért tulajdonképpen az életünkön, pedig nagyon régen, akár 20 éve hallottunk valamit, de azzal, hogy ez több napig tart, és ott elmélyedünk, ez nagyon sokat segít.
Zsuzsó, említetted, hogy esetleg így a lelki gyakorlat során az ember a maga konkrét élethelyzetére rátekint, világosabban látja, hogy hol tart, vagy milyen válaszutak előtt áll. Esetleg tudnál említeni valami konkrétabb dolgot, amikor neked egy lelki gyakorlat ebben valamit segített, vagy valami megvilágosodás, vagy megerősítés jellegű dolog történt veled?
Igen. Mondjuk az elmúlt néhány évben, leszámítva az elmúlt egyesztendőt, én egy elég nehéz állásváltásban voltam, illetve hát abba kellett hagynom addigi munkámat, és új munkalehetőségek irányába kellett néznem, ami hát gyökeresen változtatta meg az életemet, mert nagyon-nagyon szerettem egyrészt az előző munkámat, ami több is volt számomra, mint egy munkahely, ez egy élettér volt a számomra, és amikor ez véget ért, akkor nyilván úgy éreztem, hogy alapjaiban rengett meg a világ, és tulajdonképpen egy ilyen helyzetben is az ember egy kicsit elvonul, és nem a napi álláskereséssel tölti az idejét, vagy azzal, hogy miért nincs már az, ami volt, és miért is nem lehet az, ami volt, hanem arra tekint, hogy milyen új kapuk nyílnak meg, milyen új lehetőségek vannak. Azt hiszem, hogy ebben is nagyon sokat segített nekem néhány napra elvonulni, hogy egy kicsit lenyugodjak, hogy többféle jelentését vizsgáljam meg az életem ezen történésének, mint az, hogy napi szinten ez mit jelent. És azt is hozzáfűzném egy kicsit, amit az előzőekben Géza mondott ehhez, hogy nagyon jó, ha az ember rá tud hangolódni, vagy rákészülni egy lelki gyakorlatra, de azt is észreveszem magamon egyrészt, ahogy idősödünk, meg ahogy a problémáink is már egyre inkább a korosztályunknak megfelelő problémák, tehát a veszteségeink, a szeretteink elvesztése akár, a munkahelyünk elvesztése, hogy azért egyre gyorsabban megy, hogy az ember egy lelki gyakorlatba bekapcsolódjon, vagy ráhangolódjon. Tehát pénteken 4-kor még lehet, hogy dolgozunk, és 6-kor már teljesen ott tudok lenni egy lelki gyakorlaton. Tehát ahogy az ember megy előre az időben, úgy egyre inkább megtanulja értékelni ezeket a különleges időket, és azt gondolom, hogy egy lelki gyakorlat is egy nagyon-nagyon különleges idő, amikor tényleg nagyon hamar jelen tudunk lenni, és annak örülni, hogy ez az idő megadatott, hogy kicsit befelé tekintsünk.
Nyilván ti is azért sok csoporttal, vagy sok helyszínen, vagy sok lelki gyakorlat vezetővel voltatok lelki gyakorlaton, de azt gondolom, hogy magának a lelki gyakorlatnak a műfaja az nagyon szerteágazó, tehát akár mondjuk a templomi háromestés prédikáció sorozatot is szokták lelki gyakorlatnak nevezni, aztán a jezsuitáknál ugye a különböző időtartamú folytatólagos lelki gyakorlatokról is ugye hallunk, meg hát vannak egyénileg vezetett lelki gyakorlatok, és ezen kívül aztán zarándokutak, amiben az ember szintén keresi valamiképpen ezt az egyéni elmélyülést, kiszakadást az addigi életéből és hát felülvizsgálatát az életének. Esetleg volt-e valamilyen egyéb tapasztalatotok lelki gyakorlat típusokkal kapcsolatban, amiről eddig itt még nem esett szó?
Most, hogy említed ezt, hogy zarándoklat és lelki gyakorlat egybe, az természetesen mind a kettőnknek, ugye veled együtt egy nagy élmény a római biciklitúrák, amikor ugye Magyarországról elbicikliztünk Rómába, ugye mi ilyen kétszer vettünk részt, Zsuzsó, mint háttérember, aki végig etetett és ellátott minket, mi pedig, akik bicikliztünk gimnazistákkal. Ez egy ilyen másfajta lelki gyakorlat, de tényleg hívhatjuk annak, mert napközben azért sok-sok órát az ember a biciklién ül, és sok esetben nincs rá módja, hogy mással beszélgessen a forgalom, meg a figyelem, meg sok minden más miatt is, és ilyenkor is az ember teljesen el tud mélyülni, és egy egész más ritmusban, ahogy teker, úgy gondolkodni, vagy elmélkedni, vagy imádkozni. Tehát ez például nekem egy nagyon meghatározó élményem volt, mind a kétszer. Az is nagyon érdekes volt, hogy a kettő között mégis mennyi különbség volt én bennem is, belül is, amit megéltem az út során. Úgyhogy ez például egy ilyen nagy élmény volt. Viszont voltunk tényleg olyanon is, amikor volt velünk atya, de gyakorlatilag semmiféle iránymutatás nem volt, hanem egy valamilyen evangéliumi részt olvastunk, és egész nap csöndbe voltunk. És semmi más nem történt, és mégis az is hatalmas élmény volt.
Számomra egy nagyon speciális lelki gyakorlat volt, amit még Ambrus Lóránt atyával töltöttünk el egyszer a közösségünkkel dobogókön, mert sajnos ma már Lóránt atya sincs köztünk. Tulajdonképpen egy ilyen egyénileg vezetett, de mégis közösségben eltöltött lelki gyakorlat volt. Tehát együtt mentünk a csoportunkkal, Lóránt atya adott egy témát, és aztán egyesével be kellett hozzá jelentkezni, nem volt ez kötelezővé téve, de oda lehetett menni, tudtuk a szobája, és akkor be lehetett kopogni, szentírási szakaszokat adott, és erről el lehetett vele beszélgetni. Nekem ez volt az egyetlen ilyen típusú lelki gyakorlatom, talán ezért is ilyen kiemelkedő emlék, illetve, ami már az előbb eszembe jutott, ez az úgynevezett kék lelki gyakorlat. Ez egy nagyon interaktív típusú lelki gyakorlat, ahogy már említettük, tehát ott is feladatokat kapunk, és ott viszont állandó közösségi megosztás van. Viszont az az alapvető feladat, és mi talán ezt ott tanultuk meg 30 évvel ezelőtt, amit nagyon-nagyon fontosnak gondolunk, hogy mindenkit meghallgatunk, de senkit sem kommentálunk. Itt ezt nagyon megtanultuk, hogy körbe megy a staféta, mindenki mond valamit, ami először is nem kötelező, és mivel nem kötelező, ezért mindenki örömmel beszél, és utána, hogy csak meghallgatunk, és nem kommentálunk. Azon kívül ott tanultuk azt a módszert is, hogy saját gondolatokat bármilyen témakörben be kell dobni egy közös kis kosárba, és akkor húzunk, és amit kihúztunk, nem tudjuk, hogy kié, mégis egy picit magunkévá kell tenni, és el kell mondani, hogy számunkra mit jelent ez a gondolat, vagy ez a szentírási szakasz, vagy ez a kép, és egy nagyon nagy egység alakul ki a résztvevők között. Nem kell tudni azt, hogy ezt kimondta, de mégis rácsatlakozom a másikra, úgyhogy nem is tudom, hogy kire. És ezekből a módszerekből mi nagyon sokat megőriztünk, és ahogy Géza is említette, nyilván hát az elmúlt 30 évben ezek a feldolgozási formák nagyon gazdagon elterjedtek, meg továbbfejlődtek, de ezeket mindig nagyon hasznosnak érzem, meg nagyon jól rá tud hangolni egymásra.
Mit mondanátok azoknak, akik félnek egy lelki gyakorlattól? Tehát lehet attól félni, hogy közösségi megosztás, hogy most akkor meg kell nyílnom egy közösség előtt. Erre azért most itt elhangzott egy pár biztató vagy éppen megnyugtató mondat. Más valaki meg attól tart nyilván, hogy csöndbe lenni, magamba lenni, nem fogok-e unatkozni. Tehát mivel lehetne azokat biztatni, akik azt mondják, hogy tudnak ilyenről, hogy van lelki gyakorlat, de hát, hogy ő elmenjen, hát azért azt inkább nem.
Én mindenkinek azt mondom, hogy menjen el, mert tényleg egy óriási élmény. Tehát, hogyha vannak benne esetleg kellemetlenségek, vagy mit tudom, nem ízlik a koszt, vagy nem tudom én, kicsit nehézkes az egész körülmény ott azon a helyen, ahol vannak, de hát akkor is annyi minden pluszt kap az ember, hogy abból nagyon sokáig lehet élni. Tehát utána sokkal könnyebb a hétköznapokba újra helytállni, hogyha egy ilyen kivonulásra vállalkozik valaki. Most is minden erről szól, hogy egy kicsit ugye meg kell állni, ránézni, hogy hol is tartunk, mit csinálunk, miért vagyunk, mit akarunk, stb. Stb. Tehát, hogyha egyszerűen az ember így nem áll meg időnként, akkor az eléggé ilyen ijesztő mókuskeréknek tűnik az én számomra, hogyha nem hagy erre időt. Egyszerűen szüksége van rá a szervezetünknek, a lelkünknek. Tehát, hogy nekem az a furcsa, valaki ezt így nem akarja, ugye mitől félni, azt pedig tényleg nincsen. Hát senki nem fogja az embert bántani valószínűleg, vagy rosszat akarni neki, vagy ilyesmit. Mi is voltunk olyanok, amikor nem ismertük a résztvevőket. Számunkra is mindenki idegen volt, mikor kezdődött, és mégis utána hát ezekből nagyon komoly barátságok, vagy kapcsolatok szövődnek. Ugye mi nagyon sokáig a házas hétvége közösségéhez is valamilyen szinten tartoztunk, és csak az, hogy valakivel együtt részt vett az ember, akár most már nem tudom hány 10 évvel ezelőtt, az egy olyan örök kapcsot képez köztünk, hogyha utána nem is tartozunk oda, hogyha összetalálkozunk, az egy pillanat alatt megint élővé válik. Tehát nagyon sok mindenből zárja ki magát, aki ezt kihagyja, szerintem.
A másik, ez lehet, hogy nagyon profán dolog, de érdemes nézegetni különböző lelki gyakorlatos házak honlapjait, és olyan típusút választani, ami leginkább úgy érzi, hogy hozzáálló típus, pláne ha az ember az elején van ennek az útnak. Nyilván nem kell rögtön teljes csöndben egyéni vezetésűt, ha valakinek az a nehéz, hogy teljes csöndben van, akkor érdemesebb ilyeneket választani, ahol csoportokban folyik a munka, és interaktív módon, akinek épp ez nehéz, lehet olyan típusút is, ahol inkább előadások vannak, és néha van egy megosztás, de nem kötelezően kell megszólalni. A másik, ami így eszembe jutott, hogy azért az a tapasztalatunk, hogyha úgy adódik, hogy idegenekkel megyünk lelki gyakorlatra, mint ahogy például részben tavaly volt egy szintén nagyszerű lelki gyakorlaton, Bükszentkereszten, akkor is már a közösségi, nyilván a korunk is, de a közösségi életben szerzett tapasztalat ad egy olyan fizikai és lelki rutint az embernek, hogyha a lelki gyakorlaton van teljes idegenekkel, akkor is egy pillanat alatt úgy meg tud nyílni a másik előtt, mintha 10-20 éve együtt járnánk közösségbe. Tehát ez egy olyan légkör teremt, egy olyan belső, fontos szférájának az életünkben vagyunk most együtt, hogy ott azonnal minden lepelle hullik, és nyilván kinek-kinek a saját temperamentuma, vagy komfortérzete, ez ma divatos szó szerint, oszt meg dolgokat, de hogy ez nem akadály, az biztos, tehát könnyen megnyílnak az emberek egy lelki gyakorlaton, még akkor is, ha akkor találkoznak először egymással.
Nyilván ennyi idő alatt, meg sok lelki gyakorlat során nagyon sokakkal voltatok együtt, részben olyanokkal, akik hasonló cipőben jártak, mert egy közösségbe tartoztatok, azon kívül pedig diákokkal, akik nálatok jóval fiatalabbak voltak. Biztos láttátok, hogy egy-egy lelki gyakorlat esetleg ezekre a szereplőkre hogyan hat. Vannak-e valami olyan kimagasló élmények vagy történetek, amikor valaki tényleg hát valami nagy változáson ment keresztül, vagy fel tudtok idézni, hogy nagyon megérintette valami, vagy egy lelki gyakorlat akár új irányt szabott az élete útjának. Sok-sok lelki gyakorlat és sok-sok résztvevő révén fel tudtok esetleg idézni ilyen emlékeket, vagy személyeket, történeteket?
Hát ez érdekes kérdés. Nekem most például hirtelen ebből egy olyan emlékem jött elő, hogy Vízszentléleken voltunk egy hetes lelki gyakorlaton, ahol szintén számunkra addig kevés ismerős emberekkel voltunk, és az utolsó este már föloldódott a szilencium, és akkor beszélgettünk egymással. És néhányan ott nagyon összebarátkoztunk, és az egyik fiú az könyvkötő volt és teológus. És utána egy mély barátság szövődött köztünk, de nagyon rövid ideig tartott ez. Ő néhány éve rá elhunyt, elütötték az Árpád hídon, amikor kerékpárral kelt át a Dunán, és meghalt, és igazából bennünk hozott valami hatalmas változást. Tehát, hogy valakivel együtt voltunk egy lelki gyakorlaton, akit olyan nagyon azért nem ismertünk, nagyon sok közös élményünk nem volt, egy pár, de annyira az élete is, meg a halála is részünké vált, hogy a mai napig, pedig ez nagyon régen történt, egyszerűen gondolunk ezzel a barátunkkal. Tényleg ez a lelki gyakorlat, és ennek az egyik éjjele, a záró éjszaka átbeszélgetése maradt meg bennem, és mégis azóta is én hordozom őt, és gondolom ő is minket odafönt. Nekem ez egy ilyen nagyon erős élményem. Aztán persze rengeteg mást láttunk, akik mindenféle elhatározásokat tettek, hogy majd így fognak csinálni, úgy fognak csinálni. Hát ezeket így most nem tudnám mondani, hogy én ebből tudnék valami extrát, hogy tényleg utána úgy csinálták-e, vagy hogy sikerült-e nekik, mint hogy magamon is biztos tudnék ugye gyomlálni, hogy elhatároztam, hogy na majd így fogom, meg úgy fogom, és aztán mégse sikerült. De hát ez hasonlítható ilyen szempontból a gyónáshoz is, hogy mikor kijövünk, megkapjuk a feloldozást, az elégtételt, és akkor elhatározást teszünk, attól az még egy óriási élmény, meg egy felszabadító erővel bír, aztán nem biztos, hogy sikerül ugye a következő alkalom még mindenben javulnunk. Tehát nem biztos, hogy kell történnie valami extra dolognak.
Igen, ezt a jelenlegi helyzetet is hasonlítják némiképp ugye lelki gyakorlathoz, illetve nekem úgy magával ezzel az őszre tervezett eukarisztikus kongresszussal kapcsolatban is ez jutott eszembe, hogy valamiképpen ez egy ilyen tömegméretű lelki gyakorlat. Nem tudom, hogy volt-e részletek a nagymarosi ifjúsági találkozókban, vagy valami fajta olyan megmozdulásokban, amikor nyilván az elmélyülés, vagy éppenséggel az ilyen kisközösség élmény, az nyilván nem történik meg a nagy létszám miatt, de hát ugyanakkor pontosan amiatt, hogy sokan vannak, mégiscsak egy ilyen jelentős eseménnyé válik. Tehát nem tudom, hogy mit gondoltok az ilyen kvázi tömeges, vagy akár országos méretű lelki gyakorlatnak nevezhető, vagy vannak mondható eseményekről, vagy ezekkel kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak?
Géza már korábban említette, hogy a házas hétvége mozgalomhoz is csatlakoztunk elég aktívan, most jó pár éven át, most már sajnos ott nem vagyunk olyan aktívak, de annak idején azért elég sok ilyen házas hétvégés, ha nem is lelki gyakorlaton, de lelki napokon vettünk részt, országos találkozókon és regionális találkozókon, ahol nyilván elsősorban a főszereplők a házaspárok egymás számára, de atyákkal kiegészülve, és olyan kérdéseket és témákat dolgozunk föl, amik nem csak kizárólag házassághoz, keresztény házassághoz, szentségi házassághoz kötődő kérdések, hanem hát közélet a hitünket is bekapcsoljuk mindig ezekbe a témákba. És hát egy-egy ilyen napon van, hogy ott vagyunk 100-an, 200-an akár, és hát kis csoportokban kettes, hármas, tehát leginkább kettesével, de sokan egy-egy atyával kiegészülve hármas kis csoportokban dolgozunk. Igazából az egész terem egy ilyen csendes zsongás. de ezeknek mindig nagyon nagy közösségi ereje is van, még akkor is, ha csak kettesével dolgozunk egy kérdésen, vagy több kérdésen egész nap. Ott ül velünk még egy teremben 150 házas pár, meg még 50 atya, és mindannyian egy adott témán és kérdésen mélyülünk el és dolgozunk. Ezeknek mindig nagyon megújító ereje volt számomra.
Nekem a Nagymaros nagyon nagy élményem volt, még kamaszként a Nagymarosról, ahogy gyalogoltunk Váranosztrára, ugye az akkor a Regnum szervezte főleg, az egy fantasztikus élmény volt, és annak is őrületes ereje volt, és hosszú évekig visszagondoltunk rá, akik azon részt vettünk, ugye az gyakorlatilag akkor egy kicsit ugye a rendszerváltozás előtt egy ilyen megmutatjuk magunkat jellege is volt, és a nyugati, amikor beért a vonat, akkor a rendőrök gyűrűjében mondtuk el a búcsúimát. Ezek nagyon nagy élmények voltak, de a másik, ami így eszembe jut, ilyen nagy tömegrendezvényszerű, az ugye a pápai misék, tehát azért a második János Pál pápának a két nagy, tehát az egyik ugye az osztrák határon, a másik pedig a győri mise, hát azon mind a kettőn őrületes tömeg volt, és mind a kettőn ott voltunk, és emlékszem arra, hogy ő neki a mikrofonát és a hangja az olyan erőt sugárzott, és ugye a második, a győri, az ilyen óriási szélviharba volt, és ahogy arról is reflektált, hogy az időjárás itt hogy van, arra mai napig emlékszem, tehát hogy ezek így nagyon megmaradtak, és szerintem mindannyiunknak a rendszerváltozás környékén eszmélő generációnak ez nagyon összefüggött a politikai érzületünk, illetve a második János Pál pápának az egész megjelenése és az ő politikai szerepvállalása is, az nagyon mélyen belénk kivódott, azt hiszem.
És ha már házas hétvége és lelki gyakorlat, akkor azt mindenképp szeretném megemlíteni, hogy sok régió, házas hétvég és régió az országban, mint ahogy nyilván más közösség is, de mi ott találkoztunk ezzel a műfajjal, megszervezték a családos lelki gyakorlatokat is, amíg a szülőknek zajlott ugye egy hagyományos értelemben vett lelki gyakorlatos program, addig számos önkéntes segítő különböző korosztályokba szervezve a gyerekeiknek is szervezett párhuzamosan lelki programokat, sportprogramokat. Nyilván hát ez is már rengeteg közösségben ma nagyon szép példákkal zajlik országszerte, de a családos lelki gyakorlat is egy nagyon fontos műfaj.
Tehát akkor az Isten kapcsolat elmélyülése, a közösség erősödése, vagy új emberi kapcsolatok kialakulása és elmélyülése, a saját egyéni életben az útkeresés, vagy megerősítés, megvilágosodás, mindezek történhetnek az emberrel egy lelki gyakorlaton, életre szóló élményekkel, benyomásokkal. Köszönöm szépen ezt a beszélgetést, és akkor minden kedves hallgatónkat bátorítjuk arra, hogyha módja van rá, akkor szálljon erre egy pár napot, és vegyen részt lelki gyakorlaton. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok velünk, és ezt elmondtátok a hallgatóknak. A Hajnal házaspár tagjai Zsuzsót és Gézát és Lukovics Milánt hallották. Kedves hallgatóink, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.